klub délelőtt.
Ahogy az elején 9 órakor mondtam, a festőkkel igencsak jól állunk. Fürjesi Csaba után Váli Dezső következik. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Egy életmű kiállítása nyílt a Belvedere galériában, amelyik szeptemberig látható. És hát reméljük sokan megnézik a kiállítását, de nekem úgy az ragadt meg, tudom, hogy ez nem túl szerencsés, hogy pont az, hogy magának igencsak kemény napi rendje van. És hát a festők meg a művészek igyekeznek sokáig aludni, önre nem jellemző, ahogy olvastam, hogy 5 óra 23 perckor kell, hogy miért pont akkor, ezt biztos elmondja, miért nem 5 óra 30-kor. Tehát, hogy mi az, ami ennyire feszes az életében, vagy miért? Vagy nem tud aludni?
Életgyávasság.
Mire gondol?
Higgyel.
Az mit
Higgyel,
jelent?
Hogyha pontosan strukturálom a napjaimat, akkor érzem magam biztonságban, akkor van meg a munka, akkor van meg az, amit meg kell csinálni. Tulajdonképpen mankó vagy, mint ahogy az Excel táblázatokat szeretem a legjobban. Egy táblázaton belül otthon vagyok.
Nem sokára jön Börcsök Enikő, aki egy autista darabot készített, és egy autistát játszik benne.
Igen.
És a darabban meg az autistákra jellemző ez az iszonyatos rendmánya, hogy papíron írják, aha, hogy mikor, aha, mit kell csinálni, és aha, láttam a maga jegyzete is között, hogy komoly papírokat meg jegyzeteket vezetett, hogy mi volt az, ami szép, vagy ami miatt érdemes élni, ami rossz, ami különböző korszakaiban. Tehát egyfajta autizmus is rejlik a...
Hát erről nem tudok, de lehet. Higgy el, hogy ez a fajta struktúráltság adja az igazi szabadságot. A húgom Salzburgban volt apáca 19 évig, aztán hazajött. Ugye ott még kötött ebbe az életrend. Azt mondja, higgyem el, hogy nem volt két egyforma napja. Higgyem el. És ez így van, hát ami az igazi történés, bocsánat, hát az a fejben történik, és az tud egy tólig határon belül is működni.
Szóval pedig tényleg azt gondolná az ember, hogy a festők azok szétszórtak, hanyagok.
Hát olyanok, mint az emberek, nem? A festők is, nem?
Hát de ezek szerint maga nagyon, nagyon fegyelmezett, persze. Hát van ilyen is, meg olyan is.
Hát fegyelmezett vagyok, ez nem érdem. Mondom, ez életstratégia. Hát higgy el, hogy nekem így a kellemes.
Én abszolút elhiszem, mert ha nem lenne így, akkor,
persze, hát
akkor nem ezt csinálná.
7 óra 5-re érek az uszodába, 20 éve ugyanazokkal az emberekkel találkozom. Ha
és nem unalmas?
Unalmas?
Mit tudnak még
egymásnak? Még akár unalmas is. Húha, hát hogyha barátommal találkozom, akkor egy 20 perc zuhanyozás, mert elmondja, hogy tegnap este mit találta Kazinczy Ferencről az interneten. Például a 1830-as években kiadott kötetét, de ezt egy amerikai könyvtárból facsimilében találta.
Látja, mit tesz az internet naponta, több
én látom.
Száz, ezer információ.
Illetve én nem látom, mert én nem használom, én csak írom.
Igen, nagyon-nagyon aktívan dolgozik az interneten, és nagyon aktívan az életét megosztja az érdeklődőkkel. Ez is egyfajta közlésvágy ezek szerint a festészet mellett.
Nem, azért... nem közlésvágy, ez egy annál érdekesebb dolog. Illetve hát biztos közlésvágy is. Én 55 éves kor, ami körülbelül úgy éltem, mint a rafting sport. Tudja, mi az a hegyi kajakozás?
Igen,
az
igen,
emberre föltesznek egy bukósisakot,
és
elindul, és rohannak vele szemben a sziklák. És az a feladata, hogy ezeket túlélje. Most én így éltem az életemet. Akkor elkezdtem 10 éve ezt a blogot írni a Deske.hu honlapon, és én vissza is olvastam. És kiderült, hogy az egész önsajnálat egy élethazugság volt, mert nem tökéletesen, de iszonyúan tele vagyok gyönyörű élményekkel, amiket persze másnapra elfelejtek, de úgy, hogy naponta 4-5. És mióta ezeket leírom, azóta tudom, hogy én egy boldog ember vagyok.
Egyébként érdekes, mert hogy olvastam ezt a honlapot, akkor azt gondoltam, mert 1945-től kezdi, amikor 2 évesen...
45 az nem, a honlapot, az nem stimmel, 20 éve írom a honlapot.
De írt egy önéletrajzi részt, amikor 45-ben a konyhában a matracon
igen,
fekszik,
ez igaz.
Tehát hogy innen
igen,
indult a maga megismerése. És akkor elkezdtem olvasni ezt az iszonyatos sok keserűséget a szobájával kapcsolatban, hogy a könyveit eladta. Tehát akkor először azt gondoltam, hogy ez biztos valami kamaszkori boldogtalanság, ami teljesen természetes, és egy kicsit ez elhúzódott, ez a boldogtalansága, meg ez a önsanyargatása.
Önsajnálat. Ez lappang bennem folyamatosan, az önsajnálat akkor is. Én nem voltam egy jókedvű gyerek, ez igaz.
Ez kiderült ebből.
Nem is az volt a teher, hanem az, hogy nem tudtam, hogy mondjuk nagy szavakkal, hogy miért élek, de pontosabban azt nem tudtam, hogy mi legyek. Nem akartam semmi lenni, nem vonzott egy házasság, nem vonzott egyetlen szakma sem, érettségig. Tehát ez 18 éves korig, ez egy ilyen szempontból valóban egy nehéz...
Na de nem egy szerencsés dolog, ha 18 éves korig az ember szemlélődik és ismeri a világot, vagy belekényszerítik egy döntésbe, hogy mi lesz belőled, fiam?
Hát a Szent Pál azt mondja, hogy a hívőknek minden javára válik, tehát természetesen ez is javamra vált. Vagy ennek is volt komoly előnye. Az, hogy szenvedtem, hát az magánügy és részletkérdés.
Persze. És akkor ez is egy elhatározás volt, hogy véget vett a szenvedésének, és...
és elhatározom, hogy tehetséges vagyok a festészet területén.
Vagy inkább boldog és nyitott lesz a világra.
Nem lettem boldog, és nem lettem nyitott a világra, most se vagyok igazán nyitott. Bőven elég az, amit befogadok, szóval nem, egy csomó dologgal nem foglalkozom, a televíziókat ki se tudom nyitni. Ez nem tréfa, nem ez valóság, mert valami olyan gombok vannak, stb. Szóval bőven elég az, ami bejön.
Társaságba se jár? Azt...
Nem, az nem helyes, de nem járok. Elég, amit rengeteg élményt kapok, Isten tudja honnét, útközben, ahogy 20 éve hazajövök a Lukács uszodából reggel 8-10-kor a Szénatérig, rengeteg élményt kapok.
Busza, villamossal
hát
jár?
Gyalog?
Ide,
hát az mondjuk az egy megálló is csak, igen, az gyalog.
De hát van azért egy népes családja is, mondjuk onnan is érhetik információk, meg onnan is töltődhet.
Természetes, hát és ez kevés élményt tudok befogadni, szóval keveset tudok feldolgozni, ezért nem járok moziba, meg, de ezért nem nézem. A televízió egy nagyon okos dolog, csak nekem sok.
Magának nem jön
nekem
be.
Nekem sok.
Ha már a reggeli ébredéssel kezdtük, akkor azt írja, hogy van itt egy hosszadalmas imádkozás is.
Igen, egy óra. Ez van.
És hova, melyik Istenhez, vagy kihez imádkozik, mert...
Hát én egyről tudok, speciál.
Akkor milyen vallás szerint, mert igen, hosszadalmas időt töltött a zsidó temetőkbe, 3,5 éven keresztül a temetőt festette.
Igen, igen.
Melyik vallás szerint...
Mondjam, hogy hol melyik, de ez hülyeskedés lenne. Nem, én hívő római katolikus vagyok, és egyébként a zsidókra a János Pál pápa mondta, hogy az idősebb testvéreink, és a nem csak a zsidó kultúrát szeretem, hanem a religi, a vallás, szóval az egész hit életüket. Hát a húgomat megint megkérdeztem, ugye, aki ismétlem apáca, hogy mennyit használnak az Ószövetségből, vagy mennyi zsidó imát mondanak. Azt mondja 60%. Hát én is így vagyok. Hát a zsoltárok egyébként érdeme, hát tudja ezt, vagy észre, nem tudom, ki veszi észre, ki nem, hogy a zsoltárok az valami hihetetlen korszerű költészet, és egyébként olyan bonyolult, szürreális asszociációk is, hogy az ember elképed.
Igen, igen. Talán
gyönyörű.
Keveset olvasunk zsoltárokat szerintem,
gyönyörű.
Ugye?
Gyönyörű, elképesztő, és hát persze tanulságos.
Miért nem katolikus temetőt festett meg?
Rondák, könyörgöm, rondák. A zsidó vallásban most már tudom a hátterét, ennek egy komoly kultúrája van, és ezt a kultúrát megtartották eszembe jut a szó, a Sevrakadisák, az a segélyszervezet minden kis hitközségben, ahol a temetéseket rendez. Akiknek a temetés a privilégiumuk volt, és semmit nem engedtek nagyképüsködni, vagy macerálni. Tudja, mit engedtek meg? Hogyha nagyon gazdag volt az elhalt, és a család ezt rettentően szerette volna a szeretetét kimutatni, annyit engedtek meg, hogy a sírkő egy kicsit vastagabb lehetett. Ennyi. Hát ezért gyönyörűek ezek a temetők.
De mondjuk Én csak azért említem meg a halált, mert ön ugyancsak itt a honlapján írja a végrendeletet, hogy nincs végrendelete, mert jó helyen van minden, ahol van, tehát nem kell semmihez se hozzányúlni, ne akarjanak itt osztozkodni, mert...
Hát nincs mit.
Nincs mit osztozni, de hát ön hova szánja magát, hogyha elérkezik az utolsó pillanat, ha nem tetszik mondjuk egy katolikus temető?
Attól független én tartom a vallást, és szigorúan, és pontosan, de ezt, ha a testemre gondol, akkor majd az majd megvan egy urnahely, de itt a legarasonyabb, legaranyosabb ebben a mezőben a Jézus Mária, hogy hívják a Molnár Ferenc unokáját? Sárközi Márta volt, aki azt mondja, hogy a havaimat majd a zugligeti lépcsőkön szórják szét, hogy az öregek el ne csúszanak.
De aranyos. Igen, mert az ember nem szívesen fekszik olyan helyen, ami már pontosan tudja, hogy nem tetszik, vagy zavaros hely.
Evel nem tudok. Erre lépjünk a következő.
Azt mondja, hogy nincsen semmi. Hova lettek a képei? Hát rengeteget festett.
Hát ebből is élek, mint 30 éve, és hát ajándékoztam, és így lett ez a kiállítás móka, mert a képeknek egy jó része múzeumoknak ajándékoztam, szégyenkezve is, meg szégyentelenül is.
Hát, miért kellett szégyenkezni, meg szégyenkezni?
Hát ez egy olyan kicsit akár gusztustalan dolog, ugye, hogy az ember önmagát ajánlja. De hát elfogadták, és ezzel mondjuk a dolog elsimult.
Nem lett volna jobb, ha megveszik?
Mondjuk dehogy nem. Hát persze.
Az a szerencsésebb, nem?
Hát vettek is, de mit tudom én... festettem én, mit tudom, 83-ban egy pici kis képet, amire tudtam, hogy nagyon jó, bocsánat.
De mit ábrázolt?
Hát az speciális semmit nem ábrázolt, mert az még non-figuratív volt, de az volt az első zsidó temető, mert arra asszociált. És pofátlanul ráírattam a jegyzőkönyvre, amikor beadtam a tavaszi tárlatra, hogy ezt a képet csak a Magyar Nemzeti Galériának adom el. És hát megvették.
Innen folytatjuk Váli Dezsővel, a Belvedere Galériában egy életmű kiállítása látható. Ugye láthatatlan az a címe?
Láthatatlan Váli képek. Láthatatlan Váli. Igen, valami ismi közgyűjteményekből.
Igen. Szeptember, talán 10-ig. Akkor igen. Jól emlékeztem. Most pedig reklám jön, és utána folytatjuk. Klub délelőtt. Már is folytatjuk a beszélgetést Váli Dezsővel. Valahol olvastam, hogy 45-ös a lába, de amikor belépett, akkor fel is tűnt, hogy nagy lába van. Nagy lábon is él?
Hát a kérdésre nem tudok egyenesben válaszolni, mert így nem gondoltam. Ami ebből engem érdekel, az hol nagyon smucig vagyok, hol nagyon nagyvonalú.
Mire gondol?
Erre kérdez rá.
Sportolt, arra gondoltam egyébként, hogy volt valami futócipője, amit szegre akasztotta.
Futottam 20 évig, amíg lehet. Illetve most is kocogok egy kilométernél valamivel többet, de nagyon keservesen ma már röhögnek rajtam, hogy olyan komikus, mert olyan lassan megy. De még erőltetem, persze. Hát az úszás mellett egy kicsit.
A Lukács úszoda,
az 20 éve megy. Fél óra naponta körülbelül.
Az ön életében úgy láttam, meg olvastam, hogy nagyon-nagyon meghatározó volt az édesanyja.
Hát, mert nem volt más, bocsánat. Félárva vagyok. Szerettem anyámat, ebben az volt az érdekes, hogy nem volt a kamaszkorban sem diszharmonikus periódus. Amikor elkezdtem onanizálni, akkor hozzáfutottam, hogy ugye, mert ezt a hitünk szerint nem szabad, hogy most itt bajban vagyok. Szóval 16 éves koromban. Tehát tényleg ilyen igazi bizalmas kapcsolatunk volt, és maradt végig.
De ugyanakkor éreztem egy megadást is, amikor azt mondja, hogy hát átrendeztem a szobámat anyám igényei, vagy ízlése szerint, tehát a könnyebb ellenállást választotta, hogy nem nagyon fordult szembe vele, ha valami nem tetszett.
De sajnos szembe fordultam, de ez is békésen ment. Nem, ez így téves lenne, ha ez a mondat így lenne. Nem, hát neki azok voltak a terhek, hogy a kamasz éveimben nagyon hangosan hallgattam a tánczenei koktélt, meg ahogy elkezdtem, engem fejbe vágott a Seneca és az Epiktétosz, hogy 18-20 éves koromban és akkor elkezdtem, akkor először kidobtam a könyvtáramat, az egészet elajándékoztam egy tételben, akkor a karnist levettem, a függönyt, a csillárt, az ágyamat szétvertem, és a földön aludtam. Szóval ezeket nem szerette, de harag nem volt.
Uh-huh. És a könyvtárát 400 könyv körül volt, ha jól emlékszem, talán? Vagy
igen.
Igen. Azt felülbírált az addigi saját ízlését, és azt mondta, hogy most már mást olvasok, és
nem,
váltok?
Nem. Azt mondtam, hogy meg fogok halni, és ahhoz nem kellenek könyvek. De hát ez itt mondjuk túl patetikus. Az élettel így szembesültem, az élet a felnőtt megfogalmazni se tudom, pedig hát olyan világos, hogy előről nulláról akartam indulni, vagy hiteltelenné vált az én kis békés polgári gyerek életem. Isten tudja, nem tudom ettől pontosabban.
Azt mondta, hogy 18 éves koráig érettség nem igazán tudta, hogy mi legyen.
Semmit nem tudtam,
de akkor mi volt a mondat végén, a pont, vagy csepp a pohárban, ami így betelt, hogy nem, most már tudom, festő leszek, vagy építész lett talán először, belső
nem,
építész.
Nem, festő lettem egy hét alatt, akkor ezt még nem tudtam. Nem, ezt megtaláltam, én elkezdtem Zogenante valami miatt, nem is festeni, nem kollázsokat csinálni, és akkor fölrobbant az egész világ számomra. Szóval akkor egy hét alatt ezt a területet megtaláltam, ami nekem fontos volt, ami izgatott, és aminek nagyon örültem.
Te elkezdett festeni otthon? Vagy
hát kollázsokat csinálni, igen. Uh-huh. Igen, el tudom mondani, hogy jöttem rá, ez is jellemző, 15 vagy 16 éves koromban kaptam anyámtól egy üres fekete fotóalbumot, hogy majd abba bele ragaszgatok dolgokat. És az első oldalára fehér ceruzával ráírtam, hogy mégis szép az élet, kérdője felkiáltójel. Ez elég jellemző. És elkezdtem beleragasztani azokat az élményeimet, amik emlékeztettek arra, hogy ez az élet szép. Egy villamos gyert, ami emlékeztetett valamire, egy pezsgős üvegnek a címkéjét, mert ifjúsági országos bajnokságon második helyezett lettem. Két pár evezős versenyhajóban, és mi voltunk a legkisebbek, de az egyesülettől kaptunk egy üveg pezsgőt. Szóval ezeket, meg fotókat. A fotók köré, hogy érdekesebb legyen, színes papír darabokat úgy beragasztottam, és akkor az egyik nap elmaradtak a fotók, és ott maradtak a színes papírok, és az egy képlet, és ebben történt meg. Itt találtam meg.
És kik voltak utána a mestereik később a főiskolán?
Nem jellemző. A főiskolán Jakuba János és Gulyás Dénes voltak a tanáraim. Nem, én saját magánmestereim voltak már akkor, és korábban is, mielőtt a főiskolára kerültem volna. Magyarász Imre, aki egy valamennyire ismertebb festő, és Máté Gyuszi, aki később egy barátom lett. Aztán a Sugár Gyula inkább már barátom.
Ez a kiállítás, ami most a Belvedere Galériában van, ez a láthatatlan váli képek, ezek honnan kerültek elő?
Láthatatlan váli képek közgyűjteményekből. Hát ez 17 múzeumból került elő. Ez a sorsnak egy egészen érdekes ajándéka számomra, mert hogy azért én egyszerűen fogalmaz, én sok-sok millió forint értékű képet ajándékoztam szét magyar múzeumoknak, egyáltalán nem önzetlenül, hanem azért, mert úgy gondoltam, hogy amit csinálok, bocsánat, az érték, és bocsánat, úgy gondoltam, hogy a magyar kultúrában egyszerűen ez a legbiztosabb formája, hogy megmarad.
És ki is állították ezeket a képeket?
Hát ezeket nem állították ki, ezek raktárakban vannak főképpen. Azért mókáztam ezzel a címmel, hogy láthatatlan, mert ezek jobbára nem láthatók.
De gondolom nem így gondolta, tehát nem azért ajándékozta, hogy biztosan tudta, hogy raktárba kerülnek?
Persze, hát az élő festőknek itt nem nagyon van állandó kiállításuk. A Nemzeti Galériában látható állandóan egy vagy két képem. De hát van nekik 35. Hát ez így van rendjén. Uh-huh. De a hosszú távon megmarad, és bocsánat, hát én 100 években számolok. Az, hogy ez mégiscsak látható lett egy alkalommal, ez egy véletlen és csoda.
De hát ez egy ügyes dolog volt. Maga találta ki, hogy legyen ez a kiállítás, és kerüljenek elő?
Ez két fázus történet. Az egyik, hogy meghívtak egy kiállításra, ami nem ismertem a galériát, se a Belvedere, úgy tudtam meg, hogy a bazilika mellett van, És az első ütés az volt, hogy azt mondták, hogy 140 kép körül kellene kiállítani.
Az nagyon sok.
Most én azt mondtam, hogy bocsánat, egy kiállítás az mennyi egy kiállítás, egy jó kiállítás? 25 kép, 30 kép. De hát ők 140-et tudnak kiállítani. És akkor egy két hét gondolkodás után kitaláltam ezt a mókát, hogy életemben először és utoljára, sőt valószínűleg összességében először és utoljára visszahívom, vagy visszakérem a múzeumban elfekvő, jobbára elfekvő képeimet. És ez tulajdonképpen nem is csak rólam szól, hanem a magyar múzeumokról, vagy a magyar muzeológiáról is egy kicsit, hogy ők mit vásároltak, mit tetszett nekik.
Mert hát most lehet, hogy nagyon, nagyon rossz a kérdés, de volt olyan múzeum, aki azt mondta, hogy nem adja magának ingyen vissza, vagy nem adja kölcsön?
Persze volt.
Ezt komolyan mondja, a viccből
hát, persze, szerintem... két ilyen konfliktus volt, de hát ez nem fontos.
Tehát azt mondták, hogy most mindegy múzeumnak, hogy nem adják oda a saját képét kiállítani, igen, inkább maradjon a raktárban.
Kisceli múzeum azt mondta, hogy ő nem adja oda, mert ez egy magángaléria, és ő ilyenekkel nem foglalkozik. A Szentendrei Ferenci Múzeum igazgatója pedig azt mondta, hogy hát ezért bérleti díjat kér. Azért a két képért, amit én 20 éve ajándékoztam nekik. Mikor erre rákérdeztem, akkor nyomatékosította, hogy ők sajnálják, de hát ők szegények. Hát ez móka. Hát ilyen
de van olyan, amin még fel tud háborodni, vagy amitől ideges lesz? Mert mondjuk én most egy picit úgy...
Persze, hogy van, de nem ez a szint. Uh-huh. Persze, hogy van. Én is háborodtam fel most legutóbb nagyon. Ja igen, de azt nem lehet elmondani.
Ezt nem mondja el. Szóval milyen képeket gyűjtögetett akkor össze? Tehát milyen témájú, vagy melyik korszakából, vagy minden, ami...
Hát ez 40 év. Hát az első kép az 1971-ből benn került a Nemzeti Galériába, tehát ez ugye durván 40 év munkássága. Úgyhogy, és miután ugye részben én kormányoztam, hogy milyen képek, hát ezek legalábbis a hitem szerint a java. Úgyhogy így lett kvázi akaratomon kívül tényleg egy gyűjteményes vagy életmű kiállítás.
És mit tud erről, hogy mennyien nézték meg ezt a kiállítást?
Nem tudom. Nem, azt hiszem biztos kevesen, hát nyár van. Uh-huh. Van egy, és ez egy dupla ajándék a sorsnak, hogy egy olyan katalógus csináltak, amiben minden kép tisztességesen le van fotózva. Hát ez egy újabb könyvem.
Hálás szóval a sorsnak, hogy ez bekövetkezett most?
Nagyon. Hát ez egy 11. könyvem, vagy hányadiknak számolom. Hát ez egy olyan katalógus, képzelj el, amiben 165 olvasható, jó minőségű reprodukció van. Hát ez egy csoda.
Arra nem gondolt, hogy amit egy blogot vezet, vagy írásokat, igen, hogy az valóban meg is jelenjen egyszer, hogy egy teljes átfogó kép legyen Váli Dezsőről?
Hát ebből több könyv van már nekem. A blogomat, azt a naplomnak a kivonatát, Deske Hu, ami egyébként a blog címe, ilyen címmel kiadták ezt a könyvet, meg...
De meddig jutottak a könyvvel?
Azt mit tudom én, két éve zártuk, de előtte is volt egy könyv a naplomból, és hát ez tulajdonképpen annak a folytatás az, de jó ég, az C-napló címmel jelent meg az a 90-es években.
Tehát akkor folyamatosan
de hát ami könyvem azóta megjelenik, tulajdonképpen mind magamról locsogok, vagy kotyogok.
Szóval szeret magáról beszélni?
Imádok, persze. Persze, mert nem... Örkényről mondta egy barátom, hogy beszélgetett vele sokat, azt mondja, hogy akár beszélgettek, és Örkény zavartalanul folytatta ugyanott, ahol az előző mondatot abbahagyta. Udvariasan meghallgatta másikat, és zavartalanul folytatta, ahol befejezte.
De azt figyelem az írásaiban, hogy abszolút őszintén ír. Tehát még azokat is leírja saját magáról, ami nem tünteti esetleg túlságosan nagyon jó fényben. Tehát nem zavarja. Tehát az őszintesség fontosabb.
Az őszintesség az kutyafüle leírás. Az őszintesség az nem itt nehéz vagy kezdődik, hanem őszintén gondolkodni nehéz. Hát nem tudom, hogy magam mennyire tapasztalját a állati nehéz őszintén gondolkodni, hogy csak egy csomag krumplit hoztam haza, és rögtön kiborítottam, és a helyére tettem, és a papírzacskót arrébb tettem, és hogy megdicsértem magamat, hogy milyen rendes vagyok, mert azonnal én... És egy perc már rájöttem, hogy túrót, nagyon ronda volt az acskónak a színe. Hát az ember mindig hazudik. Szóval esküszöm, mindig hazugsággal kezd, és onnét kell minden pillanatban fölvergődni a féligasságig, vagy az igazságig.
Nagyon szépen köszönöm Váli Dezsőnek, és a kiállítás a szeptember 10-ig látható a Belvedere Galériában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Nagyon szívesen.